titty twister, we're slashing pussy in half. Give us an offer on our best selection of pussy. This is a pussy blowout. All right, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy. We got hot pussy, cold pussy. We got wet pussy. We got smelly pussy. We got hairy pussy, bloody pussy. We got snapping pussy. We got silk pussy, velvet pussy, nalga high pussy. We even got horse pussy, dog pussy. Chicken pussy, come on, you want pussy? Come on in, pussy lovers.
Hello.
We don't got it, you don't want
Hello,
it.
Kedves hallgató. Ez itt a Kulturális Extázis újra. És keresve sem találhattam volna jobb felkonferálót a mai műsornak és a mai műsor tárgyának, mint Cheech Marint, a pufi arcú, egyszerre angyali és sátáni mosolyú, kefebajuszos mexikói színészt. És akinek sérteni az érzékenységét az a szókimondása, amivel itt most találkozhatok, annak azt mondom, hogy a mai műsorunk fő témája a Robert Rodriguez Alkonyató Pirkadatik című opusza. Szóval ebben a filmben térdig fogunk gázolni a lucsokban, a vérben és a különböző groteszk jelenetekben, és hát nem csoda, hogy a szöveg sem templomi, szóval kérem a kedves megértésüket az érzékenyebb lelkűeknek. De most jöjjön a főcím, és utána folytatjuk. Itt a Kulturális Extázis. Szórakoztató emelkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. Na, újra itt vagyunk. Ez itt a Kulturális Extázis. Én Mosolygó Miklós vagyok, és a mai epizódunk témája továbbra is az Alkonyattól Pirkadatig Robert Rodriguez rendezésében, és a film, amit egyébként Quentin Tarantino írt, tehát el kell mondani, hogy ez legalább annyira az ő filmje is, mint a Rodriguezé. De indítsuk egy kicsit távolabbról a feldolgozását a témának, és repüljünk vissza a 90-es évek derekára Magyarországra, üssük fel a családi almanakot, és vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan is állt a VHS kultúra Magyarországon az 1996-os évben. És azért fókuszálok a VHS kultúrára, mert ez a film nagyon sok tekintetben azt a B-movie-s néha kicsit röhelyesiválóan trash-es vonalat követi, amit ahogy mondták, a VHS only kínálatában lehetett megtalálni. Na hát milyenek voltak ezek a videótékák? Hát lényegében a mozi után ezek voltak a vizuális szórakoztatóiparnak az ilyen kis mencsvárai és szentélyei. Én emlékszem, hogy Debrecenben a Tisza Film nevű videótéka volt a legmenőbb, de hát számtalan videótéka volt ugye városszerte. Ez egy ilyen nagy belmagasságú galériázott helyiség volt, ahol ugye különböző műfajok szerint voltak gyakorlatilag plafonig polcolva a különböző filmek, ilyen nagy, vastag, fekete, ilyen fóliába csomagolt dobozok, ugye, a videokazetta tartó doboz, ugye fiatalabbaknak mondva. A falakon zseniális, és akkor teljesen elérhetetlen vagy máshonnan beszerezhetetlen moziposzterek voltak, és nagyon erős hangulata volt az ilyen, nem is tudom, ilyen magas polcok között csellengeri, különösen ilyen 6-8-10 évesen. És hát az mindig egy különleges alkalom volt, amikor a család hétvégén ugye azt a programot szervezte, hogy akkor menjünk el a videótékába, és hozzunk ki egy filmet. És hát mivel akkoriban, mint hogy mindenből, ugye nem volt ilyen bőség, tehát hát nem azt mondom, hogy hiánygazdaság volt, de hát azért kétszer is meg kellett gondolni, mikor az ember rácápázik valamilyen filmre, vagy valamit kinézett, vagy valamiben beleélte magát, mert hát mások is hamar beleélték magukat, és hát könnyen elcsaklisztatták az ember orra elől a nem is tudom, menőbb akciófilmet, vagy romantikus filmet. és hát külön karaktere volt a videótékáknak, ugye a videótékás fiú, aki mint egy kárón állt a Styx folyó partján, és oda-vissza hozta az embereket a túlvilágra oda, és a túlvilágról vissza, hin und her. És lehetett tőle kérni is, ugye, különböző ajánlásokat. Az egyik barátom szerint mindig szar dolgokat ajánlott, én nem kértem tőle ajánlást, vagy nem igazán, de mindig ment a háttérben egy kis Sony Trinitron TV-n az aktuális film, amit nézett, ezek mindig valami filmet néztek, ilyen kinyúlt, leevett pólóban, elfeküdt hajjal, borostás arccal, hatalmas figuró állományát jelentették az akkori, hát kulturális, részben szubkulturális szcénának, és hát nagyon sok filmet is néztek. Egyébként nem véletlen, az már majdnem köztudott tény, hogy Quentin Tarantino sehol nem tanulta hivatalosan a filmrendezést például, hanem ő egy videótékában dolgozott, és mint ilyen, nem is tudom, megszállott cinefilként, gyakorlatilag minden filmet látott, tényleg az összes B-movie-t, a különböző exploitation zsánereket, ugye a sexploitation-t, a blaxploitation-t, horrorfilmeket, spagetti westerneket, amik, hát ez a filmes műveltség aztán tükröződik is a filmes munkásságában. Szóval, hát ez akkoriban egy nagy dolog volt, és én még le is maradtam a exotikusabb és viccesebb alfajáról ennek a VHS kultúrának, az pedig a hangalámondásos filmek voltak. Ez nekem teljesen kimaradt, valahogy hozzá már mindig csak a szinkronos jutott el, tehát én ilyen új fiú voltam. De hát utólag YouTube-on és személyes elbeszélésekből értesültem a hangalámondás diszkrét bájáról, ami hát egészen döbbenetes, és fenn is vannak YouTube-on különböző remek művek, és hát ugye a koronázott király, a klasszikus, itt hallható most.
Jöjj el velem!
Obi-Wan once thought.
Obi is ilyen volt.
You don't know.
Nem ismered a sötét oldal hatalmát.
I must obey.
Engedelmeskednem kell a mesteremnek. Nem térek át, meg kell öljél.
Hát igen, szóval a narrátor feltehetően Megyesi Péter volt, már a pénzügyminisztersége után, de még az út elágazódása előtt. Igen. Szóval a videókazetták nagy dolognak számítottak, és az akkori, hát hogy mondjam, éledező vagy bimbózó vállalkozói szféra is felismerte ezt, ami lépcsőházunkban is volt egy olyan szomszéd, aki hát videókazetták másolásával egészítette ki a keresetét. Ugye az emberek vettek két videomagnó lejátszót, és akkor különböző személyes megrendeléseket teljesítve másolták ezeket a filmeket. Én például így láttam 3.200-szor a Disney Aladdinját, de hát mások meg mást másoltattak le, ugye, részben baráti alapon, részben pedig mint megélhetési forrás. Hát nagyon vicces, a szomszédok, amin sokan máig nevetnek, illetőleg hát már ilyen lekezelően vagy leereszkedően félváról veszik, azt nem látják, hogy az egyetlen olyan sorozat volt, ami egy valós live action, tényleg reakciót adott az akkori társadalmi eseményekre Magyarországon. Például volt egy ilyen nagyvállalkozó nagyasszony, Clarissa, akinek a férje Arthur, aki amúgy folyamatosan smokingban parolázott mindenfajta ilyen high society bulikon, amúgy a Rambo 3-at és hasonló kaliberű akciófilmeket másolt, és sokszorosított nagy tételben, és ebből is volt neki bevétele, ami hát a viccek vicce, hogy valaki a pult alól árulja a a Rambó sorozatot, de közben a rózsadombon parádézik metszett kristálypohárral a kezében. Hát de akkoriban ez egy ilyen felemás világ volt. Igen, szóval voltak ezek a barkács emberek, ezek a dugihúzi figurák, akik szerettek ezzel foglalkozni, és hát akkoriban ezért ez egy nagyon jó keresett kiegészítés lehetett. Mi nem voltunk ebbe benne, de hogy abszolút, seems legit. Na hát szóval visszatérve a korra, ugye hát nincs internet, nincsenek multiplexek, és nincsenek telefonok sem, ami nagyon fontos kiegészítés. Anyámnak volt egy csipogója, az egy hatalmas menőség volt, egy beeper, ami például a Korabeli Vészhelyzet című sorozatban is látható, amikor Grindok éppen, nem tudom, könnyékig merült valamilyen felnyitott testben, és akkor rácsipogtak, hogy pik-pik, és akkor megköszönte a figyelmet, összevarta a csávót, és ment a dolgára. Szóval a mobiltelefon tényleg csak nagyon-nagyon, a nagyon kevesebb kiváltsága volt, ugye bunkafonnak hívta az értelmiség, a fennhéjázó értelmiség a korabeli ilyen vállalkozói réteg kezében, hát ma majdnem két kezében fogott ilyen váról indítható rakétaméretű mobiltelefont, de vicces korszak volt. Igazából a mozi élmény is sokkal inkább egy színházi élmény volt. Tehát ugye a film színházak, nem véletlen volt az elnevezés, és egyáltalán nem volt túlzás. Tehát ez a tényleg ez a vörös bársonykárpit, a gipstukók, az egésznek a hatalmas beltere, a karzat, szóval mind kölcsönzött az egésznek egy ilyen ünnepi áhítattal teli hangulatot, pláne akkor, amikor az ember gyerek. Hát picit hiányolom ezt a korszakot. És ami a vágyakozást illeti, még eszembe jut egy gyerekkori élményem, ami hát a szomszéd Józsikához kötődik, aki egy ilyen nagy darab, bumszli fejű, szőke, kékszemű fiú volt, és a nagyszülei nevelték, és mint ilyet rettenetesen el volt kényeztetve, mert volt pénzük, és Józsika mindent megkapott, de tényleg mindent megkapott. Tehát amit a gyerek akkoriban álmodhatott, a gyerek világában megjelenhetett a vágytárgyaként, azt ő megkapta. És emlékszem arra a jelenetre, amikor egyszer, de még nem is tudom, hogy most az a születésnap volt, vagy nem tudom mi volt, hát karácsony biztos, hogy nem volt, mert olyan nyár elő volt. Kivett a kocsiból nagy nehezen egy hatalmas doboznyi legót, az akkori gyerekvilág esmercét kb., a nagy fekete kalózhajót. Megnéztem most, ez a Half-Eyed Skull Schooner, ez volt a neve. Ez tényleg így a csúcsok csúcsa volt, tehát az a nem is tudom, egész polcot elfoglaló hatalmas, gyönyörű, impozáns kalózhajó, amin volt ugye falábú kalózkapitány, kismajom, papagáj, mentőcsónak, különböző ilyen darurendszerek, három árbóc, kurvasok kalóz, ugye egy teljes legénység, és hát máig úgy néz ki, hogy fú, tehát ilyen elképesztő incsiklandó tárgy, és szerintem sokat is ér az ilyen gyűjtői piacokon. Na hát Józsikának ezt sikerült beszereznie, és mondom, akkora volt a doboz, hogy így a csávót kitakarta, ahogy így próbált vele megküzdeni, hogy be szerencsétlenkedje magát a lépcsőházba, és így nem hittünk a szemünknek. Tehát a teljes lakótelep gyerekhada állt a saját nyálában, nem is tudom, szüttyögve. Döbbenet volt. Egy picit úgy kell elképzelni a jelenetet, mint amikor egy izraeli rakétatámadás után hordágyon hozzák ki a sebesülteket a házból, lehet látni ilyen képeket a CNN-en, és akkor körülötte áll a feldühödött tömeg, zászlók, fenyegető öklök a magasban, üvöltéstől eltorzult arcok, tehát ez volt a közhangulat akkor Józsika körül, de hát ő erre persze szart, nem igazán voltak amúgy barátai lakótelepen, ez nem meglepő. Szóval, hogy ez volt, és most belegondolok, hogy tényleg a játékboltban a kalózhajó mindig a legmagasabb polcon volt, fizikailag is, és anyagilag is az elérhetetlen kategóriában, és ha az embernek még gazdagok is voltak a szülei, akkor is én nem tudom milyen tárgyalási stratégiát kellett végeznie karácsony előtt természetesen, mert hát ehhez a legnagyobb kóta kellett, hogy az ember beszerezhesse. Szóval elképesztő bőkező szülők kellettek ahhoz, hogy ezt a csúcsterméket megkaparintassa az ember fia, vagy az ember lánya. Gondolom, lányoknál sokszor volt az, hogy ugyanennek a megfelelője mondjuk a Barbie ház, a Barbie lakóautó, vagy a fésülhető szagos sörényű ló volt, nem tudom pontosan, de nem akarok belemenni gender kérdésekbe, mert tudom, hogy lányok is sokan legóztak. De láttam ilyen zsúrokon a csajoknál, hogy aki ilyen fuxibb volt, annál volt ilyen Barbie lakóautó, meg a Barbie ház, az tényleg a legfullosabb modell volt, meg ez a színes, szagos, hosszú sörényű, fésülhető sörényű, pinki-punki póni. És Barbie. Igazából ezekkel a történetekkel csak azt akarom aláhúzni, hogy a bőség hiánya, és az, hogy nem tudtunk mindent on-demand elérni azonnal, minden vágyat azonnal kielégíteni, minden szomjat azonnal oltani. Ez a fajta sóvárgás egyfajta élményé vált bennünk, és nagyon jó volt dolgokra vágyakozni, nagyon jó volt dolgokra várni, mert aztán amikor beteljesültek, akkor nagy öröm ért minket. Szóval ennyit a 90-es évekről és a vágyakról. Térjünk vissza a filmre. Szóval az Alkonyattól Pirkadatig című filmnek nagyon erős felütése van, ugyanis úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen Tex-Mex környezet, ugye, egy ilyen lepukkant, kietlen, sivatagi táj, ahol egy ilyen kis bódé van, lényegében egy ilyen kis diner, mondhatjuk, és megérkezik a Earl McGraw, aki egyébként szerepel a Kill Bill-ben is, ugye erről majd fogok beszélni, hogy Tarantinónak vannak visszavisszatérő karakterei is, és visszavisszatérő motivumai is a filmjeiben, vagy azokban a filmekben, amiket ő ír. Szóval a Ranger, megérkezik egy igazi Ranger, ilyen erős állkapcsú ember, és ott egy ilyen suhancal, aki valami magazint olvas a pult mögött, vált néhány szót, majd bemegy vizelni, és megjelennek Richard és Seth Gecko, a két szökevény, akik egy bankrablást követtek el, és magukkal vittek túszokat is, közben hagytak maguk után néhány bűzölgő hullát, egy-két rangert is, meg rendőrt, meg civilt. Szóval rosszul áll a szénájuk, és hát összejátszanak a pultos fiúval, olyan szempontból, hogy megfenyegetik, hogy ne árulja el a sheriffnek, vagy a rangernek azt, hogy ők ott vannak, természetesen. Aztán ebből mindenfajta szóváltás, csetepaték keveredik, majd a végén felgyújtják és felrobbantják a benzin kutat, és megölnek mindenkit, aki ott van, tehát hát igen, gondolhatjátok, hogy nem egy szülinapi zsúrra invitálják meg őket, viszont már itt nagyon beindul az a fajta tarantínos adok-kapok dialógus, ez a nagyon pörgős, nagyon frappáns, nagyon odabaszós duma. Tényleg nagyon ott van, és felzúg a robbanás végén a Tito és Tarantulának a Dark Knight című száma, ami aztán visszatér a film végén is. Erről is fogunk majd beszélni, hogy milyen erős a film zenei háttéranyaga. Aztán menekülnek tovább, és megállnak egy ilyen tipikus, szintén lepukkan motel parkolóban, egy ilyen lottyant helyen, és ott próbálják kitalálni, hogy hogyan szökjenek át a határon, ugyanis a határ másik oldalán, Mexikóban egy Carlos nevű figurával találkoznak, akinek becsöngetik a pénzt, és akkor elmehetnek El Rey-be, ami egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen Shangri-lája, vagy Nirvana-ja, vagy mennyországa az ilyen szökevény banditáknak, mint Gekkóék. De hát ehhez még át kell jutni a mexikói határon. És hát váltsunk néhány szót ugye a színészekről, ugye Richard Geckót Quentin Tarantino játsza, Seth Geckót pedig a bátyót, pedig George Clooney, aki ugye ekkoriban lesz shooting star, tehát ekkoriban, vagy rising star, tehát ekkoriban emelkedik fel a csillaga. Ekkor már néhány éve játszik a Vészhelyzetben, de ez az első filmje, amiben főszerepet játszik. És hát ugye ez még az a korszak, amikor 35 éves, még csak enyhén őszül, és ekkoriban, ha jól emlékszem a Bulvárhírekből, az ágyát a törpemalacával osztotta meg, még Amál a kanyarba sem volt, és nem lehetett tudni, hogy milyen színes és alkotói szempontból is változatos karriert fog befutni, nem csak színészként, hanem rendezőként és producerként is. Nem látszott még a Komoly-tó partján lévő villa, sem Amal Clooney levántei hajkoronája. Viszont ami látszott, az George Clooney nyakán az a lángnyelves tetkó, aminek akkora húzása volt a 90-es években a külvárosi suhancok között, már Magyarországon, hogy gyakorlatilag mindenki azt másolta, hát el lehet képzelni, hogy ezek a csávók már akkor is, mint egy eluralkodhatott rajtuk az Emery Hardy esztétikum, és tényleg tömegével csináltattak hasonló tetkókat, amik ugye itt elindulnak a nyakról, és egészen lemennek a karig, és vissza. Ezek ilyen, hát végül is ilyen nagyon, nagyon dinamikusan ábrázolt lángnyelvek, és akkoriban ez tényleg nagyon menő volt. Utólag egy interjúban elmondta Clooney, hogy nem saját ötlet volt, tehát nem a készítők találták ki a tetkót, hanem egy 1994-es új-zélandi filmből emelték át, ami egy maori harcos leszármazottainak családjáról szól, és nem más volt a főszereplője, mint Temuera Morrison, ami semmit nem mond most senkinek. Viszont ha azt mondom, hogy Boba Fett, akkor már szerintem többen bólogatnak, bizony. És hát ugye George Clooney ekkoriban már Magyarországon is ismert volt a Vészhelyzet okán, és egy egész ország ismerhette meg a sármosan mosolygó kutyaszemű színészt, aki valószínűleg sok magyar lánynak és asszonynak okozott spontán peteérést akkoriban. Én emlékszem még a Színes RTV és a Kiskegyet címlapján szerepelt ilyen szalagcímekkel, félrebiccentett, eltéveszthetetlen stílusban, félrebiccentett fejjel, ugye, hogy rossz doki, akit szívesen jó útra térítenénk. És hasonló üzenetek repkedtek. Na hát ennyit George Clooney-ról. Szóval itt vagyunk a határon, és hát tudjuk azt, hogy ezek hogy néznek ki. Poros, ilyen, nem is tudom, ilyen teljesen elhagyatott kaktuszok, és elhúz egy ilyen V8-as elrötyög ugye a távolban. Egy közeli kameraállásból felvesznek valami skorpiót, vagy gyíkot, ami elfut az úton, és közben vagy valami hasonló ilyen három akkordot lefog a banjós csávó, hogy ugye érzékeltesse a rurális hangulatot, vagy még kell egy ilyen sasvíjogás, vagy kánya csipogás a háttérben, és akkor teljes az élmény. Hát szóval ezt kell elképzelnünk. És a sztori szerint találkoznak ebben a lottyant motelben egy családdal egy pap, illetve hát, mint később kiderül, egy kiugrott pap, és a két gyereke, egy fiú és egy lányjal, akik egy lakóautóval mennek Mexikóba, nyaralni elvileg, aztán kiderülnek egyéb dolgok. Nem fogok spoilerezni, hiába láthatta már mindenki ezt a filmet. Igyekszem spoilerektől mentes maradni. Szóval, hogy velük találkoznak, és felismerik a lehetőséget, hogy hát, hogyha őket túszul ejtik, akkor átjuthatnak a mexikói határon, és hát ez is a terv, és sikerül is, tehát végül sikerül kivitelezni ezt a merész vállalkozást. És hát ugye átjutunk Mexikóba, ahol ugye hát tudjuk, ezt gyakorlatilag tudjuk az összes amerikai filmből, ismerjük, tehát gyakorlatilag a korunk római birodalma az amerikai birodalom, Pax Romana helyett Pax Americana van, ezért mindenki tudja, aki nem tudom, a 80-as években született, vagy akár a 70-es évek végén, hogy hogyan néz ki egy amerikai heist movie, vagy egy western filmnek az alaphelyzete, az alapszituációja, vagy a körülményei. Tehát egy déli határváros az mindig egy porfészek, mindig valami lecsúszott figura ül egy verandán, és a fejébe tolva a kalap, és közben egy légy buzerálja az orrát. Hát körülbelül így kell ezt a helyet is elképzelni, ezt a környezetet. Én egyébként az Ártándi határon láttam ilyen lepukkant pénzváltó bódékat Románia felé félúton, mikor mentünk a bátyám legénybúcsújára. Ugyanez az immerzió, ugyanez a hangulat, tehát ilyen nem is tudom, így a szél így susogott, és közben ilyen lottyat pénzváltó automaták lábon állva, hogy a szél így áthorta alattuk a finom port, meg a homokot, meg a szemetet. Szóval azt mondtam, hogy fú, bazmenk, hát ez itt tényleg tiszta Cancún, vagy nem is Cancún, mi annak a neve, úristen, nem fog eszembe jutni. El Paso, meg volt ez a flash-em. Na, szóval visszatérve, megérkeznek erre a helyre, bár, bocsánat, még akarok mondani egy emlékezetes ilyen post-trianon élményemet. Egyszer a bátyámék, amíg gyerek voltam, anyukám, bátyám meg én voltunk Szlovákiába síelni, ilyen iskolai sítábor szervezésben, és volt egy rettenetesen parasz, szintén ilyen kefebajuszos sífelvonós csávó, ugye ott ilyen tányéros sífelvonó volt, ugye be kellett tenni a segünk alá ezt a tányért, és ez felhúzott, és hát egy gyerek voltam, és valahogy nem tudtam soha elkapni ezt a tányért, vagy ezt a rudat, amit a seggem alá be kell tenni. A tányért meg erősen rántott, meg blablabla, bla, bla. De mindegy, több ilyet is eltévesztettem, tehát több turnust is, és akkor a szlovák elkezdett velem kiabálni, korvá, én meg elszomorodtam, és kiálltam a sorból, de mindeközben már rohadtul kellett húgyoznom, és valami egészen elementáris erővel tört fel bennem a vizelet. Most nem azt mondom, hogy összehúgyoztam magam a félelemtől a szlovák csávótól, de fú, hát nem bírtam már el sasszézni, vagy oldalazni a fenyőerdőig, és olyan erővel tölt ki belőlem a pisi, hogy így a sugár átütötte a vastag overált is, és ott így átment rajta, és ott egy kicsit ugyan így megpöttyenve, tehát így lankadt ívvel, de tovább csordogált a vizenet, döbbenet. Nem is tudom ezt miért mondom el, tényleg egy kellemetlen élmény volt, aztán anyámnak kellett tisztába tennie, oh la la, vagy legalábbis segítenie, hogy összekaparjam maradék emberi méltóságomat. Na de, visszatérve a történetre, tehát megérkezünk a film főhelyszínére, de még mielőtt ezt belevetném magamat, itt fel vannak nekem írva dolgok, és muszáj ezeket megosztanom veletek. Szóval a Tarantino filmek és a Tarantino filmek világa, hogy egy látszólagosan nem illeszkednek egymáshoz, de valójában egy egységet alkotnak, egy közös univerzumot hoznak létre. Ezt egyszer egy interjúban elmondta, hogy a filmjeiben, amit felépített, van egy való világ, egy idézőjelben real world, és vannak azok a világok, amikbe amik azok a filmek, amit ezek az emberek néznek a való világban. Tehát, hogy most példát mondjak is, hogy minden tiszta lesz, mondjuk a Ponyvaregényben és a Volt egyszer egy Hollywood című filmben szereplők a való világot testesítik meg, és akkor van a Kill Bill, meg a Bestelen Brigantik, amik azok a filmek, amiket ezek az emberek néznek a való világban létező, a Tarantino való világában létező emberek néznek a moziban. Szóval ez egy ilyen párhuzamos valóság, de vannak ezt a két valóságot összekötő motívumok. Ilyen például az, hogy a Reservoir Dogs és a Ponyvaregény között van egy olyan kapcsolat, hogy Vincent Vega-nak állítólagos bátyja, Mr. Pink, alias Vic Vega, mert ugye kiderül, hogy Mr. Pinket amúgy Vic Vega-nak hívják, illetve ugye a mindenki által ismert ikonikus egyébként kamu burgerlánc, ugye a Big Kahuna Burger, illetőleg ugyanilyen ilyen kitalált merchandise, ez a Red Apple Cigarettes, amit mindenki szív. Legutóbb azt hiszem, hogy a Volt egyszer egy Hollywoodban szívott ilyet a Leonardo DiCaprio karaktere. De ott van például az a jelenet is, ami egy későbbi filmre reflektál a Tarantino univerzumból, amikor Mia Wallace a Ponyvaregényben mesél a filmről, amiben végül nem szerepel, csak ugye a pilotjában, ugye a pilot kifejezés szerintem egy egész ország itt Magyarországon ott tanulta meg. Volt ez a Fox Force 5, amit magyarul úgy fordítottak, hogy dögös ötös, és ez egy ilyen ötös női, hát nem is tudom, hogy ilyen szuper csapat volt, hogy most ilyen bérgyilkos csapat, nem tudom pontosan, de egy szőke volt a vezetőjük, volt egy japán kungfus csaj, volt egy késekkel remekül bánó fekacsaj, volt egy japán kungfu mester, és a többi, és lényegében a dögös ötös az jól leképezi a későbbi Kill Bill filmeknek így a kasztját, ugye a Orenishit, a Daryl Hannah karakterét, a Beatrix Kiddo-t, Lucy Liu-t, ja igen, és bocsánat, és volt egy francia női karakter is ebben a dögös ötösben, akinek a szex volt a különleges képessége. Ez ugye a Kill Bill-ben ez a karakter Sophie Fatale volt, akinek a szexuális képességeiről nem, a nyelvi képességeiről, illetőleg az ügyintézői szkíjeiről viszont igencsak meggyőződhettünk. Ja, hát ugye ő beszélt japánul, franciául, stb. No, szóval szerintem ez egy baromi érdekes dolog, hogy Tarantino teljesen tudatosan építette a saját univerzumát gyakorlatilag a kezdetek kezdetétől. Zárója bezárva. És megérkeztünk a helyszínre, a elképesztő neon cégérekkel kivilágított szétrohadt, poros, tényleg már csak a Szentlélek tartja Hodályhoz, a Titi Twisterhez, ami egy éjszakai mulató, és itt fog zajlani a lényegében a film nagy része ezek után. Nagyon vicces a Titi Twister, vagy mondjam, látványvilága, ugyanis ilyen különböző neon fények vannak kiírva, hogy From Dusk Till Dawn, ugye innen van a cím is, ugye alkonyattól pirkadatig vannak nyitva, Chicas, különböző piák, és egy ilyen ugye a Titi Twister, ugye egy női arc, egy ilyen pin-up girl van megalkotva neon fényekből, vagy ilyen neon húzalokból, és egy ilyen kis csöccscsavaró neon céget látunk, hogy egy új ping, így állítgatja a bimbót, a női melbimbót, mint hogyha keresné az FMAM adást. Igen. Szóval megérkezünk, és ez egy ilyen tipikus motorosok, kamionosok helye, tehát csopperesek, ilyen nagy darab bőrbe öltözött szakállas figurák, akik pillanatok alatt verekednek össze, és békülnek ki egymással, és isszák magukat halára. És a műsor elején említett vagy hát megjelenő szöveg is ugye az a hívogató, hogy milyen fajta puszikat lehet itt bent találni, az is ugye itt hangzik el, ugye Cheech Marin szájából. És hát itt rá is tértünk a gonosz pofákra, akik ugye szerepelnek ebben a filmben. Tényleg elképesztő figuraállományt sikerült össze édesgetnie a rendezőnek, Robert Rodrigueznek. Ott van kezdetnek a csapos Danny Trejo, vagy Trejo, ugye? Hát őt ismerjük már nagyon sok helyről, tehát van ez a Death Proof, meg a Desperado, a Once Upon a Time in Mexico, ami ugye a Desperadónak végül is egy ilyen hivatalos, nem hivatalos, felhivatalos folytatása. Tehát a csávó, akinek tényleg az arca ilyen ránézésre 10 év szigorított, ilyen elképesztő árkok vannak benne, tényleg ilyen szattyánbőr, vagy ilyen, hogy mondják ezt, ilyen részbőrű, meg indián, meg ez egy egészen félelmetes, ilyen lángoló tekintetű figura, és ő a csapos, az egyik ilyen csóka, a másik ugye, akit már említettem, Cheech Marin, aki háromféle szerepben is feltűnik a filmben, mint kikiáltó ember, mint határőr, és a végén, mint egyébként Carlos, a mafia főnök, akihez igyekeztek a hőseink. Illetve van egy harmadik figura, aki talán a kedvencem és mindenki kedvence, bizonyos Sex Machine, akinek csak ez a neve, hogy Sex Machine, és ő is ott piál a krimóban. Neki az a különleges képessége, vagy felszerelése van, inkább úgy mondanám, hogy az ágyékához van erősítve egy ilyen fasz alakú stukker, és a herék helyén két ilyen tárral, tehát hogyha bármikor helyzet van, csak megnyom egy gombot valahol a zsebében, és ez rászegeződik a rosszalkodókra, és ő Sex Machine, zseniális. Illetőleg van egy Frost nevű nagy darab feka csávó, hatalmas szivarral, és folyamatosan próbál kirakni egy dominót, ami nem sikerül, mert a csajok folyamatosan táncolnak, a félmesztelen vagy teljesen mesztelen csajok a mulatóban, mert hát ez egy olyan mulató természetesen. Ez a faszi egy volt NFL játékos volt, és hát megfelelően tud majd részt venni a hentelésben, ez nem is kérdéses. Megérkeznek a hőseink, és ugye piálni kezdenek az elrabolt családdal együtt, majd ugye a film talán csúcs jelenete, legalábbis popkulturális szempontból mindenképpen az egyik legkiemelkedőbb, az Santanico Pandemonium produkciója, akit ugye Salma Hayek játszik, tehát ő a táncosnők táncosnője a Titty Twisterben, aki egy nagyon lenge öltözetben egy pitonnal a nyakában táncol, a Tito és Tarantula After Dark című számára. Hát tényleg ott a szexualitás olyan sűrítményét kapjuk, hogy döbbenet. Tényleg visszaolvastam régi, vagy hát kommenteket a YouTube-on, mert azóta megcsinálták a filmnek a sorozat változatát is, és az egyébként szintén nagyon gyönyörű Eiza González játsza a Santanico Pandemoniumot, de nem ugyanaz az élmény, és ezt spanyolul, angolul, mindenfajta nyelven kinyilvánítják a véleményüket a nézők, hogy hát azért az a curvy, az a nagyon-nagyon finom, nagyon busty külső, a fejdísszel, a toldísszel, a pitonnal a nyakban, az tényleg valami elemi erejű érzékiséget sugárzott, és hát ezt már nem lehet azóta reprodukálni, és megjelenik egyébként itt a jelenetben Tarantino régóta, hát nem is tudom, látható vagy felfedezhető lábfetisizmusa, amikor Salma Hayek karaktere, Santanico Pandemonium, tekilát önt végig a combján, és a nagylábúját bedugja a Tarantino karakterének a szájába. Hát szóval izgalmas pillanatok ezek, kérem. Nagyon is. Amit el kell mondani, ugye itt mi történik ezután, ez volt eddig egy heist movie, egy bankrablós történet, majd a Salma Hayek tánca után egy hirtelen váltással egy egészen más műfajú film kezd elindulni. Egészen döbbenetes, ha úgy nézzük, hogy egy remek film volt eddig, és aztán valami egészen mást kapunk. Én emlékszem, mikor mi néztük, akkor teljesen meg voltunk döbbenve. Egyébként vicces, mert nagyanyám hozta ki a filmet a videótékából, nem is értem, hogy gondolta, mindegy. Ezúttal is köszönöm neki. Szóval egy teljesen más műfajú film indul el. Végül is egy trash horror, tehát egy igazi B-kategóriás horrorfilm. Ennek megvan egyébként a kulturális előzménye, a 30-as években érték virágkorukat az úgynevezett double feature filmek, vagy double bill filmek. Ezek lényegében arról szóltak, hogy az ember fizetett egy jegyet, és azért két filmet kapott, általában egy alacsonyabb költségvetésű, silányabb színészi gárdával dolgozó B-filmet, és egy sokkal magasabb értéket képviselő A-filmet. És ez még még ugye bőven a hollywoodi, az a the Golden Age of Hollywood, ugye a Hollywood aranykorszakában volt ez divatos, majd született 1948-ban egy olyan döntés a legfelsőbb bíróságon, a legfelsőbb bíróság kontra Paramount Pictures között, ami kimondta azt, hogy vége van annak a rendszernek, ahol ilyen black booking van, ami azt jelenti, hogy a stúdiók kötelezhették az egyes mozikat arra, hogy az A-filmek, az A-kategóriás filmek mellé B-kategóriás filmeket is rendszeresen vásároljanak, mint egy csomagban vegyék meg a filmeket. Na, ez a rendszer ezzel a döntéssel megszűnt, és lényegében ez a döntés felszámolta az akkoriban uralkodó hollywoodi stúdiórendszert is, ami tényleg egy ilyen földrengésszerű változás volt. Ettől függetlenül a double feature filmek nem szűntek meg, hanem egészen a 70-es évekig túléltek, és főleg a drive-in mozikban, tehát az autós mozikban voltak kedvelt filmcsomagok, vagy tehát ilyen film koncepciók. Na és akkor innentől kezdve, hát azt gondolom, hogy ezt lelőhetem, következik egy vámpír, egy lényegében egy vámpíros film, ugyanis a lányok, a gyönyörű hölgyek, illetőleg a csapós és minden más kiegészítő személyzet és staff vámpírrá változik, és beindulhat a hentelés. Tényleg ilyen ocsmányú, groteszk, röhelyes, de valódi vámpír maszkokban megy a hentelés, mint ha emlékeztek a Buffy a vámpírok rémet című csodálatos 2000-es évekbeli tini sorozatra. Na, valami hasonló a történet. De hát olyan megoldások vannak például, mint a benzinmotoros meghajtású karó, vagy a szentelt vízzel ügyködő vízipuska, tehát mert azt elfelejtettem mondani, hogy ugye a lelkész, akit a családjával együtt túszul ejtenek, azt Harvey Keitel játsza, és ő megszenteli a vizet, és a kis kínai nevelt fia pedig szájba lövi a vámpírokat, akik ezáltal elégnek, meg szétföttyennek, meg möttyennek, nagyon vicces. És a lány, aki pedig a lelkésznek a lánya, vagy a papnak a lánya, őt Juliette Lewis alakítja, aki akkoriban egy nagyon felkapott színésznő volt, és most is visszanézem, van egyfajta furcsa vonzereje, tehát nem szép, mert kicsi a szeme, meg olyan, nem is tudom, olyan hosszúkás, kúpszerű a feje, szóval nem egy kifejezetten szép nő, és mégis van benne valami egyedi vonzerő és szexuális kisugárzás, amit egyébként a korszak másik nagy filmje, amiben szintén benne van a Tarantino keze, csak aztán levetette magát ugye a stáblistáról híresen, mert olyan durva átírásokat eszközött rajta Oliver Stone rendező, hogy már nem vállalta fel azt a forgatókönyvet. Szóval a Született gyilkosokban is főszerepet kap, és ott is átjön ez a fajta nagyon erős színészi jelenléte a filmvásznon. De van egy zenekara is, aki kell most megint koncerteznek, a Juliet and the Licks, ahol szintén egy ilyen kirobbanó energiabombát alakít a színpadon, és egy ilyen indián toldízben fel alá ugrál a színpadon, szaltózik, és leugrik a közönség közé, stb. Tehát le se lehet lőni igazából. És hát ejtsünk néhány szót a zenéről is, ami hát zseniális, a Tito és Tarantula, egy ilyen mexikói, úristen most, Chicano, igen, Chicano rockzenekar, ők a Titi Twister helyi zenekara, és mondom, ezeket az azóta is ikonikus és tényleg sokat játszott dalokat játsszák, de amikor ugye megtörténik a fordulat, a Double Feature filmnél beindul a második feature, a second feature film, akkor ők is már egy vámpír zenekarrá változnak, és a gitár helyett valami emberi torzón pengetik a nem létező gitár, vagy húrokat, vagy az emberi beleket. Szóval szaftos élmény minden esetre. De önmagában is, én egyébként nagyon szívesen szerettem volna bejátszani, vagy bevágni ezeket a számokat, csak hát ugye a copyright problémák miatt ezt nem akartam megkockáztatni, de nagyon szívesen megmutattam volna őket. Minden esetre ti majd hallgassátok meg, majd berakom a bióba, vagy valahova, hogy meg tudjátok hallgatni. Tényleg a Tito és Tarantula, Tito and Tarantula-nak a Dark Knight és az After Dark című dalai, ezek nagyon, nagyon hozzátesznek az élményhez. No, hát szerintem ennyi volt a móka már, a záró Miki mókatára. Remélem tetszett a mai műsor, és remélem, hogy meg fogjátok nézni ezt a filmet, ha esetleg még kimaradt, mert tényleg érdemes. Jövő hét pénteken is lesz műsor, szóval találkozunk. Vigyázzatok magatokra, ciao, sziasztok!